Kell-e az élelmiszerekre csomagolás? Mit rejt egy gasztroblogger hűtője? Mit jelent a fenntartható élelmiszertermelés? Kell-e aggódnod a pálmaolaj miatt?
Ha kíváncsi vagy, akkor neked szól a Fész Hello Food élelmiszerügyi podcastja.
Szakértők és ismert emberek társalognak az élelmiszer világ aktualitásairól.
Az élelmiszerekkel kapcsolatos leggyakoribb vádak egyike az adalékanyagokra vonatkozik. Félünk tőlük és bizalmatlanok vagyunk az úgynevezett elszámokkal szemben. A koronavírus járvány ugyanakkor ráirányította a figyelmünket az élelmiszerbiztonság és a tartós élelmiszerek fontosságára is, az élelmiszeripar pedig voltaképpen jól vizsgázott, mert nem voltak élelmiszerellátási zavarok, rendelkezésre állt elegendő élelmiszer a polcokon. Ez persze nem kis részben a tartósítási eljárásoknak és bizony többek között épp az adalékanyagoknak is volt köszönhető. Ezen tapasztalatok birtokában most érdemes igazán alaposan körüljárni azt a kérdést, hogy mi minden van az élelmiszereinkben, ételeinkben, és azok hogyan kerülnek oda? Mi vagy ki vigyáz ránk fogyasztókra? Azt is át kell gondolni, hogy mit tehetünk mi, hétköznapi fogyasztók a saját konyhánkban az élelmiszerbiztonság növelése érdekében. A mai adásban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Szőlősi Réka vagyok, a mai beszélgetőtársam pedig dr. Szigeti Tamás, a Westing üzletfejlesztési igazgatója, akivel igyekszünk majd ezekre a kérdésekre mindre válaszolni. Szia Tamás!
Szia Réka!
Egyszerűen megkerülhetetlen az, hogy egy picit beszéljünk erről az egész koronavírus járványról, abból a szempontból, hogy te, aki napjaidat, meg az elmúlt jó pár évet mindenféle mikroorganizmusoknak a körében töltötted, értve ez alatt azt, hogy a Westling folyamatosan vizsgál élelmiszereket és mindenféle egyéb dolgot arra, hogy mi van bennük, milyen nem látható mikroszkópikus részecskék vannak bennük, hogy kicsit reflektorfénybe került ez az egész történet, a kórokozók, mivel lehet elkapni, mivel nem lehet elkapni, megtanultuk azt, hogy ezek porladnak a levegőbe, és akkor innen már csak egy ugrás azon gondolkozni, hogy elmegyek a boltba, ott ki van rakva minden, és akkor ugye ott maszkot hordunk azért, hogy ne tegyük be ezeket a kis buborékokat a levegőbe, de bizony azok az élelmiszerek ott vannak egész nap, és akkor joggal felvetődik a kérdés, hogy én, aki fogyasztó, bemegyek, utána hazaviszem ezeket a dolgokat, mit célszerű tennem? Van, aki az előszobába leteszi őket, van, aki lefertőtlenít, és van, aki meg semmit nem csinál. Szerinted hogyan érdemes ezt jól csinálni?
Ez a koronavírus járvány valóban egy kicsit átigazította az életünket, meg a gondolkodásunkat is, azt hiszem, és feltételezem, hogy a honfitársainknak most már nagyobb hányada veszik komolyan a higiéniát, meg a fertőtlenítést értelmét, mint adott esetben régebben, mert nem látjuk ezeket a kórokozókat, meg nem érezzük a közvetlen közelbe, hogy most bármi veszélyes lenne, leselkedne ránk is, hát a hamis biztonságtudatban éltünk sokáig, most pedig hát ennek ellentétjében vagyunk, egy nem mondom, hogy hamis, de egy állandó veszélytudat van körülöttünk, én is úgy érzem, tehát nem tudom, hogy ez a szembejövő bárki, aki éppen rám fog tüsszenteni, pont nem ő az egyetlen ember a városban, aki fertőzött. Az élelmiszerboltokban és egyáltalán az áruházak, bármilyen termékre beszélgetünk, tehát az FMCG terméket, tehát gyorsan forgó fogyasztási cikkeknek az áruházaiban, számítani kell rá, hogy valahol valamilyen felületen mindenképpen van fertőzőanyag, és most jelesül a koronavírus is. Csak egy mondat erejéig megengeded, mi a Westling Hungary-nél adjuk ki az Élelmiszervizsgálati Közlemények cím tudományos szaklapot, és ennek az újságnak a június 30-i, tehát a legfrissebb számának a vezércikkét dr. Bárnáthy Diana professzorasszony írta, megtisztelt az újságunkat egy cikkel, és éppen a vírusokról szól. Tehát ezt a kedves hallgatóknak mindenképpen javasolnám, ha van kedvük, olvassák el ezt a cikket, interneten megtalálható az újság. Díjmentesen letölthető, tehát nem kell érte fizetni, és nem kell hozzá túlzottan nagy szakértelem, hogy átlássák, hogy milyen vírusokkal találkozunk az élelmiszeripar és az élelmiszerbiztonság területén. Visszatérve a koronára, a koronavírusra, valóban úgy tűnik, és az újságban is ezt írtuk, és ez is áll, hogy ez a vírus típus, ez a koronavírusnak ez a fajtája nem szaporodik az élelmiszerekben. De ez nem jelenti azt, ha befertőzzük az élelmiszer felületét, vagy csomagolóanyagát vírusos váladékkal, tüsztentés révén, köhögés, stb. Révén, akkor bizony a vírus ott maradhat. Hát ezt pontosan tudjuk, ezért arra számítani kell, hogy az élelmiszerek csomagolóanyagán, a csomag külső felületén találkozhatunk vírusokkal. Ezt most nem tudom megmondani, hogy adott esetben milyen élelmiszercsoport az, amelyik kedvez a vírus fennmaradásának, és melyik az, amelyik nem. Fennmaradásról beszélek, nem szaporodás. Az kettő óriási különbség, ugye? Tehát nem a nem szaporodó vírus azért az kevésbé veszélyes, mint a szaporodó.
Tehát magyarul egy bizonyos koncentrációval kell ahhoz találkoznunk, hogy ez valóban veszélyes.
Tekintsük a felületeket fertőzöttnek. Azt javaslom a hallgatóknak, hogy tekintsük úgy, hogy ezek a felületek nem sterilek, és lehet rajtuk vírus, tehát mindenképpen valamifajta elővigyázatossági intézkedéseket otthon érdemes megtenni. Hát nem véletlenül javasolják ugye a kesztyű használatot az áruházakban, illetve a maszknak a használatát, messze egyetértek vele, mert ha mindenki maszk van, akkor kisebb az esély arra, hogy egymásra fogunk tüsszenteni. A maszk eleve lehetetlené teszi a hosszú távú tüsszentést, mert megtöri a levegő sugarát. Tehát ez már arra jó.
Ha nem és is ráadásul keveset tartózkodunk a boltban, mert
igen,
nem lehet
igen, nem szeretünk benne lenni, persze így van. Tehát ez ilyen többszörös neki a haszna. Tehát ez így van. Tehát azt mondom, hogy azt nyugodtan állíthatom, hogy a jellegi tudásunk szerint az élelmiszerekben nem szaporodik a vírus, de élelmiszer csomagoló anyagán az a bizony rajta maradhat. Tehát erre figyelni kell. A konyhatechnikát kérdezted, hogy otthon...
Hogy akkor hazaviszem most jelenleg ebben az időszakban, akkor mit érdemes csinálni?
Így van. Hát valóban többen tanácsolják is, azt gondolom, hogy ez sem annyira nehéz betartani, hogy nem azonnal látunk hozzá, ne azonnal lássunk hozzá az élelmiszer elfogyasztásához. Gondolok itt akár a száraz árul, aminek ugye meg kell fogni a héját, a külső felületét.
Mint kolbászszalámi ezeket.
Így van, szalámit. De nyers húsok esetében különösebb tanácsom nincsen, mert úgyis meg fogjuk főzni, de mindenképpen arra számítani kell, hogy a nyers hús sem steril felül, tehát gyakorlatilag, amikor betesszük a hűtőbe, akkor lehet egy dobozba, vagy olyan helyre helyezzük, olyan helyre tegyük, ahol a másra nem érintkezik. Azt szeretném viszont fölhívni a figyelmét mindenkinek, hogy a hűtőszekrénybe a vírusok nem fognak elpusztulni. Tehát a vírusok, de a baktériumok sem, a gombák sem. Tehát a hűtés csökkenti a baktériumok és a gombák szaporodási sebességét, leginkább a baktériumokét, a gombák azok jó bírják a hideget jobban, de ők is lassabban szaporodnak. A vírusok nem szaporodnak konkrétan ugye így, de el nem pusztítja a hideg. Tehát a mély fogyasztás, a mély hűtés sem. Tehát ha kiengedtük az élelmiszert, a mély hűtött, a gyors fogyasztott árut, akkor annak a felületén vagy a belsejében található mikroorganizmusok tovább élnek. Javarészt. Biztos van olyan kórokozó, amelyik nem bírja a hideget, de ilyen nem tudom, a szalmonella nagyon jó bírja például, hogyha a leghíresebb baktériumról beszéljünk. Tehát a hűtés, fagyasztás nem sterilizál, ezt tudni
ez
kell.
Fontos, ez
nagyon fontos, nagyon fontos. Ezzel azt is kell mondanom, hogy a hűtőszekrény is befertőződhet, hát ez itt a hűtőszekrényt folyamatosan le kell olvasztani, és úgy értem, hogy időről ide le kell olvasztani, és utána egy fertőtlenítőszerrel ki kell mosni magától értetődő módon a méhűtőt is, meg a normál hűtőt, amelyik csak ugye a 4-5 fokot, plusz 4-5 fokot tartja a belsejében. Úgyhogy ezeket az élelmiszereket, csomagolt holmikat érdemes egy ideig pihentetni, mindent a maga helyén, akinek van pincéje, tegye le a pincébe a zöldséget, gyümölcsöt, amelyik egy hűvösebb helyre, vagy hát ha kell, akkor tegye be a hűtőszekrénybe, és hát a egyéb sajtokat, meg édességet, ilyesmit, azt még szintén ne abban az órában fogyasszuk el, amikor megvettük. Erre mindenképpen én is azt mondom, hogy érdemes figyelmet szentelni, és ezt betartani.
Jó, akkor ha viszont a kórokozókkal kezdtük, akkor ugye azt mondod, hogy a vírusok azok nem tudnak elszaporodni az élelmiszerbe, ellenben, ha jól értem, akkor a gombák meg a baktériumok azok viszont
így
igen.
Így van, persze.
Tehát, hogy eltekintve most ettől a járványtól, ugye mi, mint fogyasztók, azzal kell tisztában legyünk, hogy ezek az élelmiszerek, az tulajdonképpen abban a pillanatban, ahogy a csomagolásból kiszedjük őket, ahova a gyártó gondosan berakta és mindent megtett annak érdekében a jogszabályoknak megfelelően, hogy ne legyenek benne ilyen dolgok. Onnantól kezdve mondjuk elkezdenek érintkezni a levegővel, a konyhában, és számítanunk kell arra, hogy ezek akár el tudnak benne szaporodni dolgok. Tehát szerinted e tekintetben otthon mire tudok én figyelni, vagy mi az, ami ilyen praktikus tanács, hogy különösen ebben a nyári melegben hogyan csináljuk, hogy ne legyen mondjuk egy kóli fertőzés, vagy egy lisztéria otthon.
Kóli fertőzést magunknak tudunk okozni leginkább, hogyha adott esetben a mi személyi higiéniánk nem megfelelő a kézhigiénia. Ugye a kóliform baktériumok az embernek a bélcsatornájában élnek.
Magyarul kezet kell mosni, és
WC használat után komolyan kell venni, kezet kell mosni. Tehát mindenképpen akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy a mi mellékhelyiségünk tiszta, mert nyilván tiszta feltételezem, ennek ellenére a WC használat után mindenképpen nagyon szigorú kézmosás a szükség. Ez akkor is a járvány, akkor is, ha nincs járvány. Tehát ez egyértelmű. Sajnos ez a fertőző lehetőség, ez a mosatlan kézű egyértelműen van, és nagyon sokszor lehet tapasztalni ilyet. Nem, csak megjegyezném, valamelyik tévécsatorna kért meg egyszer minket már veszlinges koromban, hogy különböző közforgalmú helyekről, meg BKV, még BKV szerelvényekről, buszokról, meg villamosokról vegyünk, meg vasútról vegyünk mintákat, és ami elképesztő mennyiségű koliformot lehet találni az ülőhelyeken. Nem is értem egyébként, hogy például a bársonyülő, ugye van, a jobb vonatokon bársonyülő felületek vannak, nem igazán, nem könnyen, tisztán tartható, de nehezebben. Tehát nagyon-nagyon-nagyon meglepő dolgokat találtunk az üléseken. Na most, hogyha ember utazik, tehát nem szükséges a WC használat, és elég, hogy letettem a kezemet a villamoson. Tehát, hogyha nem, tehát hazaértem, azonnal kezet mosni, arcot sem állt mosni, és csak megjegyzem ezért, lehet, hogy nem annyira gusztusos a történet, de nekem voltak laoszi szobatársaink egyetemen, és ők rendszeresen, a szobában volt vízcsap, és ők kimosták az orrukat. És nem volt, mi akkoriban nem éreztük ezt a Magyarországon, nem volt divat, és kifejezetten visszataszítanak tartottam ezt a hangot, hogy a mi osztálytársai, vagy a vévfolyamtársaink orrot mostak, és hát igazából nem tették olyan rosszul, mert azért amikor vesszük a levegőt, az orrunkba egy csomó minden lekötődik azokból az anyagokból, porból, szennyezőből, fertőzőanyagból, amit a levegőből összeszedünk, és hát ezt ki lehet mosni. Na most ezt nem mindenki tudja megcsinálni, mert a víz irritálja az embernek az orrát. Bevallom, én ezt megtanultam, és meleg vízzel ráadásul javítja egy kicsit a túlélési esélyeket, mert ugye csak-csak kimosom. Egyébként allergiára is jó a meleg víz, amúgy csak zárójelbe jegyzem meg. Tehát ha megjöttünk idegen helyről, kívülről kézmosás, arcmosás fontos, nem árt cipőt sem cserélni. Ugye most a vírusos időben még ruhát is cseréltetnek, vagy javasolnak cserélni a szakemberek, hogy a külső levegőn levő Isten tudja, milyen szennyeződések és fertőzőanyagok a ruhán ne kerüljenek be a lakásba. Az elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb valahova bejut valami. De ugye azt mindig tartsuk szem előtt, hogy nem mindegy, hogy mennyi. A fertőző és szennyezőanyagból mennyi kerül be a lakásba, mennyi kerül be a szervezetünkbe. Tehát minden ilyen anyagnak és élőlénynek van egy küszöbi értéke, ami alatt nem annyira okozhat bajt, mint fölötte. Most erre számot nem tudok mondani, mert ez teljesen változik a kórokozóktól és a mérgezőanyagtól függően. Tehát csökkenteni a lehetőséget, az esélyt arra, hogy a fertőzés vagy a szennyezés megtörténjen. Az egész elzárkózás a társadalmi a social distancingnek nevezett dolog arra van, nem oldja meg a vírus problémát, de azt igen, hogy kisebb az esélye annak, hogy A, B, C, D egyén között a vírus kicserélődik. Tehát csökkentjük az esélyt arra, hogy baj legyen. Ez a konyhába is így van.
Visszatérve az élelmiszerekhez, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy az elején is említetted, hogy ez a járvány annyiban mindenképpen jó volt, hogy fölhívta a higiénia fontosságára a figyelmet. És hát, hogyha így megyünk befelé a történetbe, mikroszkopikus részecskékről beszélve, vagy a mi hallgatók, ahogy a bevezetőben is említettem, sokszor hajlamosak vagyunk csak az adalékanyagokra haragudni az élelmiszerekbe, és azt mondjuk, hogy hát ezeket teljesen fölösleges oda tenni, minek benne ennyi elszám, miért teszik bele, biztos azért, mert nagyon nagy üzleti hasznot szeretnének ezzel hajtani. Ami persze részben olyan szempontból igaz, hogy a mai társadalom arra van berendezkedve, hogy sokáig eltarthatóak legyenek az élelmiszereink, ezért nyilván azért is kell beretenni ezeket, mert sokáig eltarthatónak kell lenniük a termékeknek, de nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy mi fogyasztók ma már nem tudjuk, hogy az élelmiszerbiztonság milyen követelményeket állít a gyártók, meg akár saját magunk elé is. Tehát teszem azt mondjuk a nagyszüleink generációja, még tisztában volt azzal, hogy a tejet föl kell forralni, hogy ezt miért kell fölforralni, meg azt tapasztalom, hogy sok ember mondjuk megveszi a kistermelői tejet, és azt mondja, hogy nem forralom fel, mert akkor kimegy belőle a vitamin. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a mi generációnk, vagy az én generációm már elfelejtette, vagy már nem örökölte meg a szüleitől, mert távol kerültünk az élelmiszer előállítástól, és nagyon nagy szükség lenne arra, hogy beszéljünk arról, hogy valójában, ami benne van az élelmiszereinkben, az annak csak egy része az, amit beletesz a gyártó, más része, ami az alapanyagokkal jön, és hogy tulajdonképpen ebben a nagyon komplex rendszerben én, mint fogyasztó, hogyan tudok eligazodni magyarul, hogyan tudom azt megérteni, hogy mindennek van előnye meg hátránya, itt is mindennek van kockázata és előnye is.
Úgy gondolom, hogyha nem élelmiszerekkel foglalkoznánk, és hosszú ideje ezzel foglalkozom, és most erre a kérdésre az válaszolnék, hogy most fogok is válaszolni, úgy érezném magam, mint a Sting számában az Englishman in New York esetében, hogy letesznek New York közepén, aztán Isten tudja, hol vagyok. Tehát el lehetne keveredni rendesen. Tehát ez biztos így van. Tehát nem csodálkozom azon, hogy aki, és nem rossz értelemben mondom a laikusságot, mert más a szakmája egy csomó honfitársunknak, hallgatóknak, tehát egyértelműen nem kötelező az élelmiszer biztonsághoz, higiéniához, élelmiszer kémiához, technológiához érteni mindenkinek. Hát valamennyire technológiához kell érteni, mert majdnem mindenki főz meg süt, tehát legalább teát főzünk, hát azért valami picit
értünk. Lehet, hogy pont innen is a probléma, hogy mindenki azt hiszi, hogy igen, ha ő tud főzni, akkor tudna élelmiszer gyártani is.
Látod, ez lehet. Igen, ezt el tudom képzelni, hogy pont fordítva van a helyzet, hogy azt gondoljuk, hogy vagy azt gondolják az emberek, hogy technológiához biztosan értenek. Sajnos nem így van, tehát az elképzelések, családon belül is tapasztalom, most nem részletezvén, de meghökkentő, miket gondolnak az emberek az élelmiszerre, a technológiára, az élelmiszer összetevőjéről, az elszámokról, a vitaminokról, a növényvédőszer maradékokról, a kórokozókról, és így tovább. Tehát az elszámokat kérdeztél, és az előbb is egyszer már föltetted ezt a kérdést, bocsánat, csak elkerült, másról beszéltem, elnézést. Az elszámok, ugye azok az adalékokat jelölik. Az Európai Uniónak megvan a maga listája, azt mindenki interneten megnézheti, tehát ez elszámokat használják Amerikában is, tehát ez egy ilyen nemzetközi jelölés. Ezeknek az adalékanyagoknak sok csoportja van, színezékek, tartósítószerek, antioxidánsok, állományjavítók, akkor különböző fotostabilizátorok, és így tovább. Tehát ezek az anyagok, egy részük felesleges, valóban, ezt el kell ismernem, más részük meg a mai nagy létszámot, tehát a népes városoknak, élőhelyeknek, élőhelyeken élő embereknek az ellátásához szükséges, nagymérségű élelmiszer gyártásához nélkül szeretlenek, ezt tudomásul kell venni. Tehát az elszámmentesség az olyan szép dolog, de igazából nem sok értelme van szerintem. Nem beszél róla, hogy a C-vitamin vagy más szépen aszkorbinsavnak is van egy elszáma, meg a citromsavnak is van elszáma, és akkor aznak az most a mérgező vajon, vagy akkor nem mérgező, elbetűje van. Tehát most a számokat nem
sorgok föl. Van egy ilyen kép az interneten, egy banán, és akkor abban nem tudom hány elszám van.
Ezek ilyen blikfangos dolgok, de valójában azért ezt kritikával kéne néznünk. Most a nagyüzemi, tehát az intenzív nagyüzemi termelésben, most az élelmiszerről beszélek, muszáj olyan anyagokat hozzáadni az élelmiszerekhez, amelyek az élelmiszer gyárthatóságát, a fizikai, kémiai tulajdonságait, az eltarthatóságát, az állagát olyan állapotra hozzák, úgy módosítják, hogy az kívánatos és egészségesebbnek lesz, és legyen, mint egyébként lenne. Az adalékok alkalmazásának egy nagyon fontos szabály, az le is van írva az élelmiszer törvényben, illetve most már az Európai Uniónak a rendeletében, az adalékok nem fedhetik el az élelmiszer hibáit. És azt hiszem, a hallgatók és az emberek egy részének a hitetlenség az adalékokkal szemben innen ered, hogy igenis el lehet fedni az adalékokkal az élelmiszer hibáit, akár a büdösségét, akár más tulajdonságát, és ezzel ténylegesen aláássák az adalékok felhasználásának a jogosultságát. Vagy nem tudom, jól fejeztem-e ki magam. Ugye? Tehát ez a része így igaz. Tehát nem szabad az adalékokkal, nem szabad az élelmiszernek a hibás tulajdonságait elfedni. Hibás élelmiszert nem szabad forgalomba hozni. Csak hogy egy gondolatját hadd teljek. Az szerencsétlen megfogalmazás, hogy egészséges élelmiszer, meg egészségtelen élelmiszer. Ugye kollégákkal beszélgetünk erről, meg hatósági barátainkkal, barátaimmal, hogy ez helytelen. Tehát ha az élelmiszer nem egészséges, tehát egészségtelen az élelmiszer, az szigorúan tilos forgalomba hozni. Tehát ha én tudom, hogy az élelmiszer egészségtelen, akkor bűnt követek el, konkrétan bűncselekményt követek el, ha forgalomba hozom. Az más kérdés, hogy az élelmiszerek fogyasztásának a szokása, az egyes élelmiszer csoportokhoz a elfogyasztott mennyisége, az már lehet egészséges vagy egészségtelen.
Ne, az étrend, az lehet étrend,
így van, az így van, így van, így van. Talán nem értem neked, hogy minden élelmiszer tartalmaz olyan anyagot, amit nem kéne, sajnos. Ezt tudomásul kell venni, ezzel nem tudunk segíteni, se Európában, se Amerikában, se Ausztráliában. Eszkimók is esznek olyan halat biztos, hogy van olyan kadmium, higany, stb., pedig azért mennyire kívül esik az ipari területeken az a része a földnek. Tehát biztosan van valami kis káros anyag az élelmiszerekben, ezt tudomásul kell venni. Visszatérve az elszámokra. A tartósítószerek, antioxidánsok, fentire fontosak. Azért most iszom egy korcsvizet, mert megettem egy muszlicát. Most ez például nem volt fontos. Nem tudom, volt-e benne elszám. De minden esetre itt van még mind a torkomon. Itt röpdösöt költem, hát csak bejött. Na most a tartósítószerek antioxidánsok egyértelműen a nevükből következik, hogy mit csinálnak. A tartósítószerek a mikroorganizmusoknak a szaporodását gátolják. Ugye nagymamáink is használták ugye a szalicilt, szalicilsavat, biztos ismer is mindenki a szalicilt, tehát szóval többit már nem annyira ismerik, de meg szokták szórni a befőtt tetejéten fehér porra, és amikor kibontottuk a cellofán alul a befőttet, akkor az első egy centi vastagot azt általában el kellett dobni, mert nagyon rossz íze volt, hogy a szalicilsavnak a keselgy és összehúzó ocsmány íze van, tehát ezt kidobták, de hát azért a szalicil bele diffundálta a többi részbe is, de a legtetején ott mert egy csomó. Ezzel azt érték el, hogy a penészeket egy kicsit visszaszorították. Tehát ezt használják régóta a szalicilsavat. Hát egyébként a gyógyszer alapanyag, hát ezt tudjuk, az aszpirin is szalicil származik. Na most a tartósítószerek abszolút módon gátolják, abszolút azért vannak, bocsánat, gátolják a mikrobáknak a szaporodását. Gombák, itt baktériumok, itt leginkább a gombákra gondoljunk a tartósítószerek esetében, hogy a gombák a fő ellenség.
Mert ugye azt látni kell, bocsánat, hogy amikor egy élelmiszergyártó például valamit legyárt, ő megveszi hozzá az alapanyagokat, amelyek természetes anyagok, tehát termények, állati eredetű összetevők, és hát azok az állatok is ettek valamit, azok a növények is kim voltak, érte őket ilyen-olyan időjárási hatás, növényvédőszer, az állatok is kaptak állatgyógyszert, tehát hogy már maga az alapanyag is hoz magával bizonyos dolgokat, ami óhatatlan ugye ennyi milliárd ember esetén már a Földön. És az élelmiszergyártónak végül is, ha jól értem, az a feladata, hogy ennek az összességét, ami onnan bejön, meg amit tud, hogy ez le fog játszódni azon a csomagoláson belül, azt valahogy megakadályozza, vagy
legalább csökkentse a folyamatot.
Vagy csökkentse a folyamatot, aha.
Bocsáss meg, ezért hozzá, amit előbb említettél, ezek az anyagok, amiket most mondtál, ezek nem elszámosak. Ugye ezek nem adalékok, hanem külső, vagy szándékosan, vagy nem szándékosan az élelmiszerbe került különböző, mondhatom azt, hogy mérgező anyagok, de hát kis mennyiségben, hála Istennek. Na most a picit mi visszatérve az elszámokra, tehát a tartósítószereket nagyjából kibeszéltük. Az antioxidánsok is egyfajta tartósítást végeznek, mert mire valók? Arra valók, hogy a levegő oxigénje, meg adott esetben a különbözőekről felszabaduló oxidáló hatásokat visszafogják, tehát ne avasodjon annyira az élelmiszer, vajban, margarinban, ilyen zsíros készítményekben sok antioxidáns, hát sokat, hát gyakran használnak antioxidánsokat, de hozzátegyem, akár tartósítószerről, akár antioxidánsról beszélünk, megvan a határérték, hogy mennyit adhatnak hozzá az élelmiszerhez a gyártók. Tehát nem szabad bármennyit beletenni. De ezt a hatóság vizsgálja. Mi magunk is a Westlingnél sok mintát kapunk gyártóktól, forgalmazóktól, akik azt kérik, hogy nézzük meg a különböző antioxidáns és tartósítószer tartalmat. A színezékekkel vagyok kicsit hadilában, mert ugye elismerem, hogy szép, amikor az élelmiszer lila, vagy zöld, amikor pedig nem az az alapszíne, de ugyan tényleg fontos, az kérdésem, kérdezhető, mert ez a mesterséges színezékek valóban nagyon messze vannak attól, hogy fontosak. Annak marketing értékük, ezeknek marketing értéke van, lásd, különböző koktélokba, fagylaltokba.
Mondjuk szerencsé, hogy rá van írva a csomagolás, és akkor a fogyasztó
hát
dönthet
elolvassa. Úgy. Hát majd amikor elmegyek az muszáj. A boltba, és már ugye már négyes, a távolságot való szemegem is 4 dioptriánál kicsit nagyobb, fogom én azt majd tudni nézni, hogy szemeget cserélek, és akkor nézegettem, hogy akkor mennyi tartósítószer van az élelmiszerben, meg aztán mennyi antioxidáns, és mit tudom én, ilyen is ilyen lecitén, hát a lecitén az pont jó, benne van persze, és tovább. Tehát ezek nem mondja, hogy beszélni tudunk róla, de a gyakorlatban a vevő nem igazán tudja. Néha látok a boltban olyat, aki ottan
de mondjuk azért a cél ez lenne, hogy elolvassuk, hogyha már egyszerűen ott van rajta az
persze,
a sok minden.
Jó pici betűvel persze, ugye ezt még hatósági életemben is azt üldöztük, ugye megvan adva, hát te is emlékszel, amikor még minisztériumban dolgoztál, meg volt adva, hogy bizonyos információtartalom meg minimum mekkora betűvel kell rajta legyen a másfél négyzetcentiméteres kicsi édesipari kockán, ugye nem egyszerű, tehát gyakorlatilag
mondjuk én azt mondom, hogy azért haladjunk abba az irányba, hogy legyünk tudatos fogyasztók, és ma már mondjuk az interneten is meg lehet nézni egy csomó mindent, meg a sok boltban ott van már nagyító, meg egyébként is azért változott szerintem ez a helyzet. Tehát én azt mondom, hogy azért törekedjünk arra, hogy nézzük, jobb az, ha mindig megnézzük, hogy mit vásárolunk, és akár, hogyha mondjuk a színezékeket nem szedjük, akkor döntsünk úgy, hogy ezeket a termékeket nem vesszük meg, és akkor fogyasztóként valamennyire azért a kínálatot fogjuk tudni.
Ez így van, így van. Van a tudatos vásárlói viselkedés, magatartás természetesen. Én magam is így vagyok, tehát én színezett élelmiszert, ha észreveszem, azt pont nem veszem meg. De azokat az adalékokat savanyított, tehát például a pH beállítását, tehát a kémhatás beállításához szükséges anyagokat, hát miért zavarna? Nyugodtan lehet használni. De azt hangsúlyozni szeretném, általában a helyes gyártási gyakorlat, ugye van egy ilyen terminológiai, tehát egy szakkifejezés egyben az élelmiszeriparban, ha ezt betartják, akkor ezekkel az adalékokkal különösebb baj nem lesz. Azt mondtam, a színezékek valóban, tehát a mesterséges színezékek valóban hatnak az idegrendszerre, hat nem jó irányba, tehát nem szerencsés őket nagyon nagy mennyiségben használni, de természetesen most valaki megivott egyszer egy üveg piros valamilyen lét, ami amarantal volt színezve, nem tudom, neokokcinnal, nem fog meghalni, csak hát életünk végig nem jó azt iszogatni, felesleges. Na most a gyártást, amit említettem, a legtöbb adalékanyag a technológia szempontjából szükséges, hogy belegyen az élelmiszerbe. Kell, hogy nem hiszem, hogy szívesen megvenni a hallgató az összecsomósodott tejföld például. Abban van, tesznek egy állomány stabilizátort, ami arra való, hogy a vizes és a zsíros fázist össze lehessen keverni, és a tejföld szép, krémszerű állományban adjon joghurtok, különböző termékek. Azok így készülnek, másba is tesznek. Ilyen a guár gumiért azért tesznek hozzá az üdítő italokhoz, például olyan szép sejmes legyen a fényük. Na, a guárgumi volt a dioxinos. Csak megjegyzem azért, hogy a guárgumival bevitt dioxin mennyiség rendkívül kicsi volt. Hát eleve a guárgumi mennyisége kicsi az italokban. De mondjuk a botrány nagyobb volt szerintem, mint a veszély, de azért nem árt figyelni rá, és nem árt az ilyeneket kivonni a forgalomból. Erre mindenképpen azt tanácsolnám, hogy tényleg, és én ezt mondtam, hogy nem látok jól, tehát aki jobban lát, az nézze meg az élelmiszert, a felületet, ami van a címkén, és azt szerint vásároljon. Allergének ne feledkezzünk meg.
Bizony.
Arról ne feledkezzünk meg, mert az tényleg komoly dolog ma már, ezt lehet látni. Ugye 14 allergén van az Európai Uniónak a listáján.
Ugye ez azt jelenti, 13. hogy minden olyan élelmiszeren fel kell tüntetni ezeket az anyagokat, amik ezeket tartalmazzák. Tehát gyakorlatilag biztosak lehetünk abban, hogy az előre csomagolt élelmiszerek között fel van írva akkor, hogyha mi allergiások vagyunk a mustára, vagy az ellenre, akkor az ott lesz.
És a lédignél meg ki kell tenni az árusítóhely közelében. Ha nincs kin, akkor érdemes, és ez jogos szólni a bolt személyzetének, ha mondják meg, legyen kedves, hogy ebben mi várható. Kétségtelen bizalmi a dolog, mert ugye azt mondják, hogy nincs benne, akkor lehetően hinni, vagy nem hinni. Vigyázni kell. Sajnos ez a része, ez komoly része az Európai Uniós élelmiszerbiztonsági szabályozásnak. Ezt mindenképpen a hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy az allergénekre nagyon ügyeljenek, mert sajnos az igaz, hogy aki nagyon allergiás mondjuk a magyaróra, az pár magyaró törmeléktől nagyon csúnya, fulladásos rohamokat kaphat, de viszont azt a másik oldala, hogy nehogy valaki magának beképzelje, hogy allergiás, azért ezt vizsgáltatni kell. Úgyis, ha feltételezem magamról, hogy allergiás vagyok, tudok olyan tünetet produkálni, hogy rosszul leszek. Tehát ezért ez megint két oldalú dolog. Ez fontos dolog a laikusoknak is, hogy tényi sokszörűen viselkedni az allergénekkel szembe. A zsíros anyagok mintáról beszélek, a laborból jöttem, ugye? A zsíros élelmiszerek, a nagy szénhidrát tartalmú élelmiszerekkel. Szerintem ott van a nagyobb baj egyébként, az adalékok nem is biztos, hogy annyira veszélyesek, mint az a rossz táplálkozási szokás, hogy nagy mennyiségű szénhidrátot tartalmazó élelmiszert fogyasztunk. A zsírok sem annyira szerencsések, de a szénhidrátok jobban hízlalnak egyébként azért, mert könnyen földolgozhatók. Hamarabb tud az ember szervezetébe beépülni egy szénhidrát származék, tehát cukor, keményítő és így tovább, mint mondjuk a zsír. Tehát a zsír, nem kell halálra enni munkat zsíros étellel, de az kevésbé, nagyon érdekes, kevésbé hízlalós. Tehát ugye van ez a szénhidrát szegény diéta. Hát ez óvatosan azért persze.
Hát igen, ez azt gondolom, hogy ez a táplálkozástudomány szakemberek szakterülete. Visszatérve az élelmiszereinkre, én még azt szeretném tőled megkérdezni, mert szerintem ebben kapcsolatban is van egy csomó félreértés. GMO. Most akkor a GMO az bemegy, így csúnya szóval, bemegy az élelmiszerbe, tehát hogyha egy szarvasmarha GMO-s takarmányt eszik, akkor az a húsába utána nekem árt, vagy a tejbe belemegye, vagy hogy van ez?
nincs jelenleg olyan ismeretünk, tehát nincs olyan, tudomásom szerint olyan irodalmi, tehát ilyen szakirodalmi hivatkozásról nem tudok, amelyik azt leírta volna, hogy a genetikailag módosított, hogy a GMO azt jelenti, hogy genetikailag módosított organizmus, tehát a génszerkezetében változtatott élőlényből származó nyersanyagból készült élelmiszer. Jó bonyolult a dolog. Tehát én olyanról nem tudok, hogy a genetikai módosításnak a ténye átment volna az ott esetben a tejbe, vagy a húsba. Az viszont más kérdés, arról megy a komoly vita, mióta a GMO-k léteznek, hogy a genetikailag módosított szervezetekben keletkezhetnek-e olyan anyagok, amelyek addig nem voltak abban a növényi testben, vagy állati testben. Az viszont már vitatható, és azt hiszem, én nem vagyok genetikus, tehát itt azért egy kicsit én is laikusnak érzem magam, de azt gondolom, hogy nem lehetetlen. Annál is inkább, és ezt, nem tudom másképp, ez kicsit a tudományoskodó mondom, de középiskolai ismeretekre hivatkoznék. Azt tanultuk, amikor középiskolára jártam, én legalábbis, hogy a egy gén egy tulajdonságot kódol az élőlényekben. Tehát egy gén egy tulajdonság. És amikor elkészült a 2000-es évek elején valamikor a Human Genomic Project, ez az emberi gén térképnek a munkája volt, öt frasznak tehát a mindenféle színű emberből elkészítették a genetikai térképet, és az most már hát publikus, hát én nem tudok benne olvasni, mert sok bütyt látok egymásra rakva, tehát ez egy bonyolult, de aki genetikus, az jól érti ezeket az információkat. Ebben a projektben az jött ki, hogy egy gén sajnos nem egy tulajdonságot kódol, hanem többet. Pontosan hány, azt nem tudjuk. Na most akkor mi viszont, mikor genetikailag módosítunk egy élőlényt, például most egy nagyon triviálisat mondok, a glialkát mindenki ismeri a házikertben, a glifozát a hatóanyaga. És a glifozát az egy totális gyömírtószer, mindent kitakarít, amihez hozzáér. Tehát ez egy ilyen nem szelektív gyömírtószer. Kényelmes lenne, de érzékenyek rá a növények. És azért a glifozátnak a megmentése érdekében a Monsanto kidolgozta a GMO, ugye, GMO szóját, és ebben a szójában van egy olyan biokémiai rendszer, amelyik a glifozátra rezisztens, tehát nem megy tönkre tőle a szója. Csak azért mondom, ez mindenki ismeri a Roundup Ready-t. Na most itt nem tudjuk megmondani, hogy legalábbis én nem tudom megmondani, hogy a szóját állít-e elő olyan fehérjéket, amit addig nem állított elő. Ugye, és ezt nem tudjuk, mert hogy egy gén nem csak egy tulajdonságot kódol. Most nem pont a Roundup Ready-ről akarok itt most se jó, se rosszat mondani, csak pusztán azért mondom, ezt mindenki ismeri, tehát ezért mondom. Sok genetikailag módosított növény van már, különböző célokból, tehát jobb fehérje tartalmat ad, többen a vitamin, golden rice, például ismerős, a rizs, nagy A-vitamin tartalmú rizs, és így tovább. Tehát ezek valóban szép célok, és nem biztos, hogy nem jók. Csak azt szeretném én, mint laikus, genetikailag laikus mondani, hogy szeretném látni, hogy valaki egy hosszú-hosszú tartalomkísérletet meg tudta állapítani, hogy nincsenek olyan, teszem az allergének abban a módosított szervezetben, amelyek tulajdonképpen esetben tartani lehet. És ebben egyetlen vagyok biztos. Ezt nem tudta megcáfolni senki se bizonyítékokkal, csak azt mondják, hogy nem logikus, hogy ilyen történjen. Nem szeretnék ebbe senkinek a tudományos ismereteiben kételkedni, de azt mondom, hogy azért ezt még annyira vélemény szerint nem sikerült bizonyítani. Hát Pusztai Árpád professzorat mindenki ismeri, aki ezzel kicsit foglalkozott, ő elég komolyan kiállt emellett a kérdés mellett, hogy tessék bebizonyítani azt, hogy a GMO szervezetek azok nem egészségtelenek. Ugye? Tehát nem tudjuk. De egy biztos, a módosított GM, tehát a genetikai állomány nagy valószínűsége nem megy át az élelmiszerbe. Tehát nem attól kell tartanunk, hogy GMO-sak leszünk, és mi magunknak is mondjuk három fülünk nő, ha aztán olyan szóját eszünk, vagy olyan élelmiszert fogyasztunk, csak azt szeretném látni, vagy szeretnék látni, akik ebbe, biztos kiderült, hogy szkeptikus vagyok a GMO-k iránt, tehát logikus látszik, hogy ezek tényleg nem veszélyesek. Mondom, a tejbe biztos nem, eddig nem sikerült kimutatni.
Jó, tehát egyszerű fogyasztóként azért nyugodjunk meg, hogy
azt gondolom, hogy igen.
Magyarországon, meg Európában ez még nem egy olyan kérdés, amik az egészségünkre közvetlenül ártalmas lesz.
Remélem,
más kérdés,
szerint nem.
Hogy a jövő az hogyan alakul, vagy a világban ennek kapcsán létező viták azok milyen irányba fognak végül is eldőlni. A másik ilyen ehhez hasonló kérdéskör szerintem az ökoélelmiszerek, amit úgy sokszor biónak nevezünk. Igazából itt tényleg csak nagyon röviden arról mi a véleményed, hogy ugye azt látom, hogy neked is mindig az a hozzáállásod, ami szerintem tényleg helyes a táplálkozás kapcsán is, hogy tartsuk szem előtt, hogy mindennek van előnye meg hátránya, hogy mondjuk így ebben a filozófiában az ökoélelmiszerek, amellett, hogy jóval drágábbak, mint a sima élelmiszerek, hogy jönnek a képbe, vagy hogyan képzeljük el őket?
Az egészen biztos, hogy az öko vagy bioélelmiszereknek a mesterséges, tehát a vegyipar által előállított kémiai terhelése jóval kisebb. Tehát gondolok itt a műtrágyákra és a növényi védőszerekre. Ez nem kérdés, tehát ez egy nagyon nagy előnyük. Ez biztos az, mert nyilván ezekből a maradék anyagokból, amik ezekből a termékből származnak, jóval kevesebbet tartalmaznak. Hogy nem nullát, az lehet, mert azért viheti át a szél, és így tovább innen oda amoda, tehát ez nem nulla. Ezeként komoly, megjegyzem, nagyon fontos és komoly tárgyalások és viták zajlanak, hogy mi a biotermékekben megengedhető növényvédőszer maradékoknak a főső határa.
Tűnik, tehát, hogy még ők sem.
Lehetetlen, mert elviszi a szél a permetező szert nagyon messzire. Még bármi lehet, amiről a gazda nem is tehet. Egyébként ez nagyon, nagyon hasznos, tehát a magyarországi bio ellenőrzés végző szervezetek ketten vannak, két szervezet van ilyen, ezek nagyon, nagyon szívükön viselik ezt a problémát, és nagyon szeretnék ezt okszerűen és értelmesen megoldani. Nagyra becsülöm érte őket. Egyébként nagyon, nagyon szigorú ellenőrzéssel zajlik a dolog. 3 évig nem használhatsz sem ipari műtrágyát, sem pedig tehát ipari gyártású műtrágyát, sem pedig növényvédőszert, és ez igazolni kell, és vizsgálni kell, tehát ez nagyon fontos, itt nagyon szépen megy. Ami nem agályosá, de nehezebbé teszi a biotermelést az, hogy miután nem használunk növényvédőszereket. A tápanyag utánpótlás nem annyira veszélyes, mert szerves trágyával megoldható. De a növényvédelem, akár a gyomok még úgy, hogy kiszántják, és de azért a rovarok, tehát az állati kártevőknek és a gombáknak, baktérnek a visszaszorítása azért kicsit nehezen megy. Vannak olyan készítmények, amelyek ezt a célt tudják szolgálni, de azért nehezebben megy. Sajnos a buzáknál például a fuzárium fertőzésből származó szennyezés, azért ezzel nem zárhatunk ki teljesen. Úgyhogy bizonyos mértékig elképzelhető, hogy van azért értéke is hátrány, vagy előnyös hátrány a biotermesztésnek. Abban reménykedem, hogy több előnye van, mint hátránya, mert azért nem csinálnák. Lásd, Ausztriában nagyságrendekkel nagyobb a bio aránya a termékeknek, mint Magyarországon, és valószínűleg megéri. Meg is fizetik, és valószínűleg van neki létjogosultsága. Tehát szeretném mondani, nehogy valaki félreértse, igenis törekedjünk a biotermesztésre. Mi a kertünkben azt csináljuk természetesen, de azért olyan nagy üzemben, mint ami egy egész ország ellátására alkalmas, még egyre nem látom megvalósíthatónak. Aztán lehet, hogy jövő ezt is meg fogja oldani.
Így van, hát az egy következő adás témája lehet, hogy a fenntartható élelmiszerellátás, még étrend, ugye ez előttünk áll a 21. században, hogy ezt egyáltalán megegyezzenek először a tudósok, és utána majd a politika is, meg a gazdaságpolitika, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani majd 2050-re, közel 10 milliárd emberrel. Köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos, de ugyanakkor nagyon-nagyon nehéz kérdések, tehát így a hallgatókat se szeretném több mindennel fárasztani. Lehetett volna még bővebben beszélni az állatgyógyászati szermaradványokról és egy csomó mindenről, amivel például az élelmiszergyártóknak is meg kell küzdeni, még a fogyasztók is jó, hogyha tudnak róla. De ugyanakkor azt gondolom, hogy egy pár gondolatot, hogyha így összefoglalóan el tudjuk mondani, hogy én, mint fogyasztó, visszatérve a hétköznapi életbe, mit kell tudjak az adalékanyagokról abban a szempontból, hogy hogyan vásárolhatok, hogy megnyugodjak, hogy igen, vannak ezek az élelmiszerekben, de ezeknek legtöbb esetben funkciója van, és hogyha elolvasom a címkét, akkor ráadásul tudok válogatni az élelmiszerek között, hogy amiben kevesebb van, több van, akkor azt válaszolhatom. Hogyha neked kéne azt a melyik az a legfontosabb gondolat, amit ebben a témakörben még esetleg szeretné hozzátenni, vagy amit kiemelnél, hogy tényleg vigyünk haza útra valóként ebben a témában fogyasztóként?
Minőségmegőrzési idő, illetve fogyasztatósági idő figyelni, ezt érdemes vásárláskor egyértelműen. Na, tehát ezért ne a holnap lejáró terméket vegyük meg, ha csak nem akarjuk elfogyasztani, tehát ez lényeges dolog. A másik az, hogy valóban mesterséges színezékeket én nem kedvelem, ezt személyesen mondom, tehát nem biztos, hogy ez bárki egyetért velem, én azt nem vásárolni, tehát erre mindenképpen figyelek, színezett élelmiszert, persze más a gyümölcs, vagy természetes színezékkel színezett, az más eset, ilyet nem vásárolnék. És hát tulajdonképpen más nem tudok mondani, mert az áruházakban azért azt, de igen, annyit mondanék, hogy azt látjuk a vásárláskor, hogy szakszerűen vannak-e tárolva ott az élelmiszerek, megfelelő hűtőhelyben vannak-e, a hűtőnek a hőmérsékletét nagyjából meg tudjuk becsülni, hogy megfelelő-e, nem voltak napon az élelmiszerek, nincsenek összekeverve, ugye van ez a fajtázott raktározási kötelezettség, ez megvan-e, ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani. Igazából a részteket most már nincs idő tovább beszélni, így, ha majd aztán legközelebb.
És hát azért az kivilágított a gondolataidból, hogy kockázatok mindig vannak, mindig lesznek, de ezeket úgy tudjuk csökkenteni legalább, hogyha nagyon változatosan étkezünk például.
Nagyon fontos, így van. A változás, de ez tényleg lényeges, tehát kockázatok mindig vannak, mindig lesznek. De ez nem róható fel sem az iparnak, sem a forgalomnak, sem a hatóságnak, hanem az ilyen a természet, viszont a kockázatokat a észszerű szinten lehet csökkenteni, és ezt kívánok mindenkinek sok sikert, meg jó egészséget.
Köszönöm szépen a hallgatók nevében is. Szia, Tamás!
Szia!